Zsebrádió.
Ez itt a Zsebrádió. A Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Zsebrádió!
Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet, hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csodalény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a mancsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, a húszosabbi melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Körkapcsolás a legkeményebb napközikből. Gyerekeknek és kicsit okosabb felnőtteknek.
Kiki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
Valószínűleg április 23-án született, és majdnem biztos, hogy április 23-án halt meg minden eddigi idők legnagyobb földi drámaírója, William Shakespeare. Gondolom, egy másik 23-án halt meg. Mindegy, ennek a William úrnak azon kívül, hogy a világ leghíresebb irodalmi mondatait és jó dumáit köszönhetjük, neki köszönhetjük azt is, hogy az emberiség menő dolgokat gondol az angolokról, mert ha Shakespeare nem ült volna ilyen klassz dolgokat róluk, akkor azt hinnénk, hogy állandóan leverték őket a vikingek, elfoglalták őket a rómaiak, meg semmi más nem csináltak, mint lenyilaszták egymást. Szóval, semmi extra. Olyan béna dolgokat csináltak az angol felnőttek is, mint mindenki más. Kivéve, hogy föltalálták az angol reggelit, ami ebéd. Tudjátok, az angoloknak van a leghíresebb királya, az Arthur király, akiről viszont nem tudják, hogy mikor uralkodott, hol és hogy kicsoda. Ez William Shakespeare elég különleges figura volt, mert csak írt, csak írt, csak írt, annyit írt, rettenetesen sokat írt, és ha belegondolunk abba, hogy mennyit írt, akkor azt el kell ismernünk, hogy aki ilyen sokat tud írni lúttollal, gyertya mellett, az elkötelezett ember. Annyira elfoglalva volt ez a William, hogy az egyetlen róla készült hiteles arckép, tehát amikor lerajzolták, 8 évvel a halála után jelent meg. Szerintem még életében rajzolták le, nem a halála után, mert ezen a képen jól néz ki, csak nincs a feje közepéig haja, és egy olyan gallér van rajta, amivel hátul is leheti magát.
Zsolt kiemelkedően fontosnak tartja a társadalom és valóság ismeretet. Ennek ellenére meg sosem volt szoláriumban, még soha nem evett müzlit, és még sosem hallgatta meg a nézését, meg a járását.
Ezt egyébként egy németalföldi űrge rajzolt, akinek nem merem kimondani a nevét, mert a németalföldön azt, hogy a Dröschhout, valószínűleg úgy mondják ki, hogy Dröschhundha, vagy ki tudja.
Dröschhout.
Na. Mondom, így kell kimondani, fura nyelv ez a németalföldi. Shakespeare leghíresebb drámái, például a Rómeó és Júlia, ami arról szól, hogy egy oltásellenes család és egy vakcinapárti, tehát oltáspárti család gyerekei szerelmesek lesznek egymásba, de a családok állandóan civakodnak, vitatkoznak, utálják egymást, meg posztolnak a Facebookon, mi a vége? Rossz. A következő az Otello. Van egy boltos, meg a felesége az Otello, meg a Desdemona. A boltosnak az sútyorogja az egyik eladó állandón a fülébe, hogy a felesége, a Desdemona délutánonként ott hagyja a boltot, és nem vigyáz az édességre. Otello elhiszi, mi a vége? Rossz. A következő, nagyfigyi, Lír király. Na, egy cégtulajdonosnak tele lesz a hócipője a cégtulajdonossággal meg a vezetéssel, és úgy gondolja, hogy átadja a cég vezetését a rokonoknak, de előtte mindegyiknek megmondja, hogy milyen béna. Rossz döntés. Aztán ide-oda kapkod, meg járkál. Sőt, a végén a Lír király még az időjárással is összeveszik. Mi a vége? Rossz. Na, figyelj, következő Hamlet. Halmozott a hátrányos helyzetű királyfi, egy királyficska, egy koponyával beszélget, hogy legyen, vagy ne legyen. Miközben van, de kérdezősködik. Az egész rossz. Van még egy, figyelj, a Macbeth. Na, ez a legzűrösebb. Mindenki király akar lenni gonoszul. Nagyon. És már minden rendben van, már nekik, a gonoszoknak, hogy királyok legyenek, kivéve van egy jóslat, ami arról szól, hogy ezt a tervet, már hogy ők királyok legyenek, egy olyan ember fogja meghiúsítani, akit nem anya szült, akkor, amikor megmozdul egy erdő. Tényleg, ez a sztori. Aztán az történik, ami egy irodalmi műben még soha, előkerül egy krapek, aki császármetszéssel született, tehát nem szülte a mamája, ez egyébként ma már mindennapos. És elindít egy hadsereget ostromolni, a rosszakat, és a hadseregek már a hadseregben kevesen vannak, ezért direkt bokrokat tartanak a fejük fölé, hogy ne lehessen megszámolni őket. Agyrém! Kész, a jóslat beteljesedik, mert nem anya szülte, és gyalogol a bőrnemi erdő. Mi a vége? Rossz. Mondjam még? Oké, van neki egy vicces darabja is, a Szent Iván éjjel álom, de az meg azért teljesen béna, mert egy Zuboj nevű takács benne az oroszlán.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. Near the village, the peaceful village, the lion sleeps tonight. Near the village, the quiet village, the lion sleeps tonight.
Máshol más. 1902. április 20-án, amikor Savanyú Jóska, az utolsó magyar betyár, a reumájára panaszkodott egy börtönben, egy lengyel néni, név szerint Maria Salomeas Klokodowska, éppen a férjével finomítgatta a rádium kloridot. Semmi? Na figyelj! A férjét úgy hívták, hogy Pierre Curie. Őt meg később mindenki Madame Curie-ként ismerte meg. A rádiumklorid meg nem a só, mert az a nátriumklorid, hanem egy sugárzó anyag, amit nagyon sok mindenre fog később használni az emberiség. Például, hogy megnézze a doktorbácsi, hogy tényleg eltörte a lábat focizás közben.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Röntgengép. A röntgengépeket manapság nagyon sok helyen használják. Az orvostudományban jelentős szerepe van a csontok vizsgálatánál és az ultrahangos vizsgálatoknál. Repülőtereken, határátkelőknél vagy egyéb kontrollhelyeken lehet találkozni nagyobb röntgengépekkel, amivel táskákat, bőröndöket vagy akár egy egész kamiont is át tudnak vizsgálni rövid idő alatt, anélkül, hogy ki kellene nyitni bármelyiket is.
Annyira ügyes volt ez a hölgy, hogy hordozható röntgen készülékeket készített az első világháborúba a katonai kórházakba. Azt mondjuk nem tudta akkor még senki, hogy a rádium, amivel kísérletezgetett, nagyon megbetegítheti az embert. Attól is halt meg, hogy például az ágya mellett tartott a kis üvegcsében az általa előállított kincset érő, de sugárzó szereket. A jegyzeteit ma is ólomdobozokban tartják, annyira sugároznak. Képzeljétek, ez a Madame Curie volt az első nő, aki Nobel-díjat kapott, sőt, a mai napig ő az egyetlen, aki két tudományágban is megkapta. És annyira jó fej volt, hogy a pénzt, amit a díj mellé kapott, elosztogatta fiatal, szegény tudósoknak. Éljen újra Madame Curie!
Az interneten minden is kapható. Vásároljon éneklőfűrészt! Az éneklőfűrész kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
éneklőfűrész
megjelenítést tartalmazott.
Máshol más.
Egyébként annyi mindent hívnak annyi mindennek. Azoknak miért nincs névnapjuk? Hát szegény Opelnek, Tesco-nak, Black & Deckernek is biztos jól esne egy névnapi köszöntő. De ha ők nem is, a városrészek mindenképpen megérdemelnének egy névnapot. Képzeljétek el, csak Budapesten van 203 féle elnevezésű városrész. Ne is álmodjatok róla, hogy ezt mind felsorolom, de azért van, miről beszélgetünk. És akkor még ott vannak a nem városrész elnevezések, mint például a normafa, mert arról kb. Mindenki azt gondolja, hogy az egy budai hegy, ahova kirándulni kell menni hétvégén, hogy anya megnyugodjon végre, a gyerekek mozognak a friss levegőn. Apu pedig erősen bízik benne, hogyha szombaton erőt vesz magán, és megpróbál a lehető legjobban hasonlítani egy kirándulást élvező emberre, akkor vasárnap nyugta lesz, és nézheti a Bajnokok Ligája heti összefoglalóját.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon futball szakkommentátor.
Hát nem hiszem, hogy nincsen térlátása. Nem kell, hogy egy terézvárosi megfigyelő kamera legyen a szemelyhelyen, de hát ott azért ekkora rutinnal csak érezhetné, hogy hol a net.
A futball szakkommentátor kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
futball szakkommentátor
megjelenítést tartalmazott.
Na, és itt van a nagy tévedés. Egyrészt, apu csak közepesen tudja utánozni a kirándulást élvező embert, így vasárnap meg kell javítania a kerítést, amit a kutya széttúrt magának, hogy a fene ott tegye meg. Másrészt, a normafa, bár már tényleg egy kirándulóhely, de jó 150 éve még egy konkrét fa volt, amit úgy hívtak akkoriban, hogy viharbükk. Valószínűleg azért, mert nagyon sokszor belecsapott a villám. A legenda szerint még Mátyás király is megpihent alatta. Vélhetőleg ezt azért gondolták így, mert minden rendes ember, akinél kés van, és közelében van egy fa, belevési a nevét. És biztos láttak belekarcolva a fába egy Mátyás nevet. De sajnos ezt már nem tudjuk leellenőrizni, mert 1927-ben egy villám végleg belecsapott. A fa amúgy arról kapta a nevét, mármint a normát, tehát a normafát, hogy a Nemzeti Színház művészeinek itt volt a kedvelt kirándulóhelye. És amikor nem volt előadás, ide jártak heverészni. Egy ilyen alkalommal 1840-ben Sodelné Klein Rosália, a világhírű operaénekesnő megkapta a közönség ajándékát, egy ezüst sarlót. Mit? Ezüst sarlót? Aha, ezüst sarlót. Na most ezt én nem értem. Oké. Aki örömében elénekelte Vincenzo Salvatore Carmelo Francesco Bellini, olasz zeneszerző, Norma című operájának egyik áriáját. Ez a királyi heverészéssel ellentétben egészen biztosan így történt, mert mind a mai napig az úgy van, hogyha egy opera énekestől azt veszi észre, hogy néhány ember veszi körül, akkor neki áll énekelni. Gondolom ez azért van így, mert az emberek nagyon hasonlítanak a közönségre, ezért könnyen összekeverhetőek. Na de hát, oda se neki, mi itt a Zsebrádióban élünk, halunk az operáért, így még azt is el tudom nektek mondani, hogy a Norma című opera főhőse egy druida, aki Galliában sötét, sűrű, rengeteg mélyén a holdisten nőhöz küldi fel az imáját. Hát lehet nem szeretni az operát, most komolyan. Hát micsoda történetek vannak benne. Na mindegy is, a lényeg, hogy királyi heverésző fa helyett ettől kezdve normafának hívták ezt a fát. Ebből a történetből is látszik, hogy nagyon kell vigyázni, kinek adunk ezüstsarlót, mert könnyen évszázados következményei lehetnek.
Húzd meg jobban, menjen a munka, aki itt van, mindenki húzza.
Mi lesz, ha nagy leszel?
Druida. A druidák az ókori kelta társadalom legmagasabb osztályrendjéhez tartoztak a nemesekkel együtt. A druidák egyszerre voltak papok, döntőbírók, gyógyítók és tudósok. A druidák mentesültek a katonai szolgálat alól, és nem kellett adót fizetniük. Mint az ősi íratlan törvény tudósai és őrzői, a köznép fölötti törvényi ítélkezés jogkörét is birtokolták. A legszigorúbb büntetés, amit kiszabtak, a társadalomból való kizárás, azaz egyfajta kiközösítés volt. Csak akkor legyél druida, ha bírja a gyomrod a kelta étrendet, jó a memóriád, igazságos vagy, és vissza tudsz menni az időben legalább 2000 évet.
Háromféle kaja van. Leves, második, finomság. A fura nevűeket meg el is magyarázzuk nektek.
Mi lesz ma a kaja?
Csörögefánk.
Csörögefánk.
Ez egy régi finomság, de nyelvtanilag hibás. Helyesen, csörög-e a fánk? Amire a válasz természetesen nem, mert a fánk nem csörög, hanem hízlal és kövéren nehéz csörögni. Pláne, ha boracklekvárt és porcukrot is eszel hozzá.
Ja, akkor nem kérek.
Máshol más.
Ki csoda, mi csoda, mit csinál és miért?
Shakespeare félelmetesen jó dumákat ílt, nagyon kettős sztorikba. Szóval olyan volt, mint egy Sándor Pál film. Volt a jó mondat, kell egy csapat. Sztori mi volt? Gyík. aztán volt a jó mondat, egyedül nem megy. Jó mondat, sztori, gyík. Szóval kezeljük az ilyesmit óvatosan. Azért, mert van valamiben egy jó mondat, azért tessék óvatosan kezelni. Hát csak azért mondom, mert ráadásul nagyon úgy néz ki, hogy nem mindent a Shakespeare úr írt, amit ő írt alá. Lényeg, a Shakespeare olyan, mint a sör. Keserű, ezért csak felnőtt korba lehet megszeretni, de akkor nagyon.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. Csupán csak azt jelenti, hogy mindenkinek megvan a világban a dolga, tehát az életben mindenki egy-egy szerepet játszik. A pék szerepe, hogy kenyeret süssön, a postás szerepe, hogy kézbesítsen, a tanár szerepe, hogy tanítson, és még sorolhatnám. Az élet egy nagy játék, csak a játékszabályok kicsit nehezebbek és összetettebbek, mint a kinevet a végénben vagy a gazdálkodj okosamban. Tehát mindenki betölt egy szerepet a világban. Van, akinek komolyabb, és van, akinek kevésbé komoly szereposztás jut. Csak az a kérdés, hogy bele tudunk-e szólni a rendezésbe. Vannak, akik szerint minden előre meg van írva, és az a sorsunk, ahogyan élünk. Mások szerint magunk alakítjuk a sorsunkat a döntéseinkkel. Egy biztos, az élet nem habos torta. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, küldd el nekünk, és mi elmondjuk, mit jelent.
Mindeközben Ausztráliában. Máshol más.
A legjobb ezekben a városrész elnevezésekben, hogy mindegyiknek van egy érdekes története, keressetek utána és olvassátok végig, tényleg jó. Mivel az én kedvenc városrész elnevezésem mindig is a Ferihegy volt, ezért most ezt lesztek kénytelenek meghallgatni. Ferihegy neve a terület bérlőjéről Mayerfi Xaver Ferencről kapta, aki a 18. században egy mintagazdaságot hozott itt létre, amit Ferihegyi Majornak hívtak. Hát úgyhogy most már azt meg is tudtuk, hogy a Ferihegy miért Feri. De miért hegy? Nézzük. A mai repülőtéren egy hatalmas szőlőfajta gyűjtemény volt. Ez eddig oké. És bár az egész terület sík, tehát azért hegynek nem nevezhető, a terület elnevezése épp a szőlő miatt kapta a hegy utótagot, mert a szőlős területeket akkoriban hegynek hívták. Ha hegyen volt, ha nem.
Kérsztasni?
Társaságban fölmerülhet. Ne állj ott hülyén.
John Galsworthy, Forsyth szaga. A hiperburzsoá Forsyth család fia, Soames, beleszeret egy proli lányba, Irene-ba, és sikerül is elvennie feleségül, de a lány lelép a kőművessel. Sok évvel később azonban kénytelnek újra találkozni, mert a gyerekeik egymásba szerettek.
Javasolt vélemény.
Akkor már mindenképpen inkább a csengetett Milord.
Jobb társaságban hozzátenni.
A könyvből készült filmsorozat nagyszüleink dallasza.
Máshol más.
Az a helyzet, hogy most olyanban vagyok, hogy nagyon hatott rám a zsebszellem, amit egyébként mi egy nagyon pici kémcsövecskében tartunk, szóval nekem eszembe jut már mindenféléről a világban körülöttem.
Na most ezt nem értem.
Szóval az van, hogy már nem hiszek el semmit. Örülök mindennek, de valahogy állandóan kérdéseket teszek fel mindenről, ami eddig evidens volt.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Evidens. Az evidens szó jelentése nyilvánvaló, magától értetődő, szemmel látható, igazolásra nem szoruló dolog. Például olyan jó vagy a fociban, hogy evidens, hogy nem először próbálkozol vele. Úgy is lehet mondani, hogy tök nyilvánvaló, hogy megy a foci, hiszen a C. Ronaldo az apukád. Evidens, hogy tudsz dekázni.
Szóval, azt mondja az iskolából hazajövő a kisfiam, elmeséli,
hogy a Föld körül kering a Hold, és már automatikusan azt kérdezem tőle, hogy biztos? Aztán azt mondja, hogy biztos, mert a Ferenc, aki az ő osztálytanítója, azt mondta. De már akkor megkérdezem, hogy jó, de a Ferenc miért ilyen biztos benne? És akkor persze utána nézek, mert persze én is úgy tudom, és történetesen a tudomány mai állása szerint tényleg így van, hogy a Hold kering a Föld körül, de ki tudja. Aztán az is eszembe jut, hogy a régi emberek az akkori tudások szerint tényleg azt hitték, hogy a nap kering a Föld körül. És akkor meg voltak győződve róla, hogy igazuk van. És mi persze már rég tudjuk, hogy ez nem így van. Azt olvastam például az interneten, hogy a perzsák, akik az ókorban, tudjátok, még Krisztus előtt voltak egy bitang nagy birodalom, és sokkal műveltebbek voltak, mint az akkori világ sok más népe, egy csomó mindent tudtak a világról, de nem voltak biztosak benne. Állítólag volt egy szabályuk, hogy minden fontos ügyet kétszer kell megbeszélni. Szóval volt valakinek egy ötlete, például, hogy milyen jó ötlet is lenne, ha nem a földön kéne vonszolni ilyen sítalpakon azokat a nagy bazi köveket az építkezésekhez, hanem mondjuk lenne egy kis kocsi, aminek az alján ilyen izékje, na, hogy hívjuk, mondjuk ilyen kerek izék lennének, hívjuk mondjuk őket keréknek, akkor lehet, hogy sokkal egyszerűbb lenne a szállítás. És akkor elvitatkozgattak egy ilyesmin a perzsák, és megállapodtak, hogy ez jó ötletnek tűnik, de nem kezdték rögtön megcsinálni. Hanem másnap ittak egy csomó alkoholos italt, jól berúgtak, sokat röhögtek, mindenki bekábult, és akkor, akinek még volt egy kis esze, elővette ezt a kerék témát. És egy kissé becsicsentve elkezdtek a sok röhigcsélés meg óbégatás közben megbeszélni.
Wow!
És ha akkor is jó ötletnek tűnt, na akkor mondták azt, hogy oké, csináljuk meg, legyen kerék. És valószínűleg a perzsák pont így találták fel a kereket.
Az esze megáll!
De persze, ez se biztos.
Zsebrádió. Az igazság ideát van.
Máshol más.
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
Leonard Simon Nimoy. Leonard Simon Nimoy. Egy amerikai színész, aki Mr. Spock. Ő nem összetévesztendő Dr. Spockkal, mert a Dr. Spock arról ír könyvet, hogy hogyan kell kiporszívózni a gyerekek orrát, és hogy miért kiabálnak akkor is, ha éppen nem porszívózzák. Ez a Mr. Spock, egy űrhajón él, amit Enterprise-nak hívnak, és ő az egyik főszereplője a Star Trek nevű filmsorozatnak. Gyerekek, tudnotok kell, hogy a világban két igazi nagy, űrös filmsorozat van. Az egyik a Csillagok háborúja, a Star Wars, a másik a Star Trek. A két sorozat között az egyetlen különbség az, hogy a Star Wars jó.
Mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. Addig is hallgassunk egy kis sakatakot.